Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
2021. október végén kerültek átadásra az idei proarchitektúra díjak. Az átadás a október 23-ai ünnepségsorozathoz kapcsolódott. Két számunkra fontos és örömteli díjazottunk van az egyébként is kitűnő pályázatok, illetve díjazottak között. Az egyikük Tótfalusi Gábor, kolozsvári építész barátunk, a másik pedig Kuri László. Tótfalusi Gáborral az Országépítő folyóirat decemberi karácsonyi számában lesz egy beszélgetés, és ahol bemutatjuk az a díjazott épületet. Most pedig Kuri Lászlóval, vagy ahogy emlegetjük, Kuri Lacival fogunk egy beszélgetést elkészíteni, beszélgetni munkásságáról, életéről, és a díjazott épületről, épület együttesről. Én Csóka Balázs vagyok, az Országépítő folyóirat felelős szerkesztője. Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntelek téged is, Laci.
Én is köszöntöm a hallgatókat. Szervusz, Balázs.
Gratulálok a díjathoz, mint legelső kötelező és szívnek kedves.
Köszönöm szépen, ezt az utóbbi napokban sokszor el kellett mondanom, ezt a rövid mondatot.
Adon az első kérdésem, mutasd be légy szíves azt, hogy mire kaptad ezt a díjat.
Tulajdonképpen ez nem egyetlen épület, hanem egy több épületből álló épületcsoport, ami egy műemléki, szintén épületcsoporthoz csatlakozik. Ez Budaenő községnek tulajdonképpen az igazgatási és oktatási központja. Ez a vízió, ez körülbelül 15 éve akadt meg a fejünkbe, polgármester úréba és az enyémbe, hogy ezt a falut, ami egy picike falu az agglomerációban, félő, hogy a kiköltözőknek az árja el fogja sodorni. Tehát a kiköltöző emberek egy hozott kultúrával, elég nagy hangerővel, pénzzel, tehetős emberek ellepik a falut, nincs ezzel semmi baj. De hogyha nincs igazodási pont, akkor majd ők csinálnak maguknak, és félő volt, hogy ezt a szép, régebben 100%-ban sváb falut valahogy át fogják alakítani egy olyan irányba, ami úgy gondoljuk, hogy nem egészséges. És arra a következtetésre jutottunk, hogy a település legjelentősebb műemléki épület együttese, a Skót Bencés Rendház legyen ennek a falunak a központja. Ebben már működött az általános iskola, de nagyon sok egyéb funkcióval volt terhelt, és fokozatosan elindult egy építkezés. Nyilván először ki kellett üríteni az épületet, átköltözött a hivatal a régi földszintes épületekbe, és aztán elindítottuk ezt az építkezést. Ez 2006-ban indult el, amikor is képviselő lettem Budaenőn, és belülről tudtam a képviselőtestület döntéseit megfelelő irányba terelgetni, meggyőzéssel, szakmai érvekkel.
Milyen épületekből állt akkor ez az együttes?
Akkor egy kétemeletes főépületből, ami az iskola volt, illetve a földszintjének az egyik szárnyában a plébánia kapott helyet, tehát sajnos egy ilyen vegyes funkciója volt a főépület. Volt a Kossuth Lajos utcán egy tornácos épület, abban volt a posta, illetve annak a másik felében tulajdonképpen nyomorgott az önkormányzat két helységbe, tehát teljesen méltatlan módon, nem irodai munkára alkalmatlan módon össze volt zsúfolva az önkormányzat, és a fő utcán pedig egy L-alakú és egy arra tükörszimmetrikus másik L-alakú épület, aminek csak az utcai része maradt meg, a hosszú szárnya az a történelem során sajnos elbontódott. Ezekben pedig szolgálati lakások, raktárak voltak, szóval egy borzalmas állapot. Az előző vezetés már kialakított az egyik szárnyban egy melegítőkonyhát, egy kis menzával a gyerekeknek, tehát ilyen lassú lépések elindultak, illetve sikerült megállapodni a katolikus egyházzal, és a plébániát kiköltöztették, és elkezdett tisztulni ez az egész funkció. És hát aztán, amikor bekerült végleges helyre az önkormányzat, akkor már tényleg láttuk, hogy ez lesz a helyes irány. Először egy tornatermet kellett terveznem, hiszen az iskolának nem volt semmilyen tornaterme, ez megfelelő öltözőkkel, az öltöző épület egy földszintes épület, visszaidéztük az elbontott elalakuszánynak a tömegét, és akkor ezáltal a főutcai udvarnak a térélménye most már újra átélhető, hogy milyen lehetett mondjuk az 1800-as évek végén, amikor még a skótbencések voltak itt. A tornatermet egy kicsit elhúzva valósítottuk meg, hiszen az egy nagy tömeg, tehát nem szerettük volna, hogyha rátelepedne erre az egész épületegyüttesre. Ezt szerencsére meg tudtuk építeni 2008-2009-ben. Ez az építkezés 2009-ben megkapta Pest Megye Kultúrát települési környezeti díját, és ezzel aztán a képviselőtestület is egy kicsit érezte, hogy jó ez az irány, amire elindultunk. Hozzá kell tennem, hogy volt már egy terv a tornateremre, egy ilyen, hát hogy fogalmazzak finoman, markánsan felmutatta a modern építészet attribútumait, azaz épület, ami azonnal közfelháborodást keltett a faluba. Tehát azt úgy mindenki érezte, hogy már pedig ez a falu nem lesz ilyen építészeti kísérletezgetéseknek a színtere. És Buda István polgármester, mikor megválasztották, akkor ez az első dolga volt, hogy ezt a tervet levette a napirendről, és elővette az én régi tervemet, amit már rajzolgattam egy ilyet, a korábbi vezetésnek felajánlottam, hogy valami ilyesmit kellene csinálni. Hát természetesen annak voltak gyerekbetegségei annak az első rajznak, tehát igazítani kellett a valósághoz, de végül elindult egy munka, és az anyagi fedezet is meglett. Az önkormányzat saját költségvetésben meg tudta építeni ezt a tornatermet. Tehát ez volt a legelső és legnagyobb lépés. Utána egy pár évig csak tervezgettünk, de tudtuk, hogy mit akarunk csinálni. Telekvásárlásokkal, telekösszevonásokkal egyre növeltük az intézmény területét. Tudtuk, hogy szükség lesz parkolókra. Azt is tudtuk, hogy az óvodát is majd később ide át akarjuk költöztetni, mert az akkori óvoda az sajnos nagyon szűkös volt, képtelenség volt bővíteni, tehát teljesen egy beszorított helyzetben lévő régi épületben volt. És ezeket a terveket mindig karban tartottuk, és ott voltak fönn a polcon. Tehát megújítottuk az építési engedélyeket, és folyamatosan pályáztunk, míg végül összejött a dolog, és megépülhetett a hat csoportos óvoda. Ez 2020-ban lett átadva, és időközben egy szabadtéri sportpályát is terveztem az iskolához, illetve a Nemzeti Sportközpontok által levezényelt iskola fejlesztési programban a Buda Jenő iskola nyert, és akkor úgy döntöttek, hogy a műemléki épület toldozgatása helyett egy különálló két tantermes kis épületet még elhelyeznek ezen az egész telek területen belül, és ezt is én tervezhettem meg. Ez egy kisebb épület, egy ilyen nagyjából egy családi ház méretű épület. Úgyhogy ezzel a három épülettel és az egész koncepcióval nyújtottam be a pályázatomat a Pro Architektúra díjra. Ez egy hosszú 12-13 éves tervezési és építési folyamat volt. Uh-huh.
Ez nagyon szép történet, amiben szerintem az egyik legfontosabb, hogy egy folyamatos jelenléttel a falu életébe résztvel, folyamatosan jelenléve és részvétellel végezted ezt a munkát, és hogy említetted részben felajánlásokkal. Egy fél mondatot, vagy egy pár mondatot talán megér, hogy kerültél Buda Jenőre, vagy Buda Jenői vagy?
Hát igen, ez a folyamatos jelenlétnek az a lényege, hogy ott lakom tulajdonképpen. 23 éve, és ahogy kiköltöztem, ugye hát amikor kiköltöztem, akkor már vándoriskolás voltam, és nagy ambíciókkal, rajzaimmal, a hónom alatt besétáltam az akkori polgármesterasszonyhoz, bemutatkoztam, ahogy illik, elmondtam, hogy ide költözöm, és fölajánlottam a segítségemet, amit egy kicsit olyan hát gyanakodva fogadott. Készítettem néhány rajzot, néhány tervet nekik, ingyen gyakorlatilag, de mindig úgy megmosolyogtak, megsimogatták a fejemet, aztán nem történt semmi. Úgyhogy nem sikerült kialakítani egy olyan kapcsolatot, hogy ebből valami élő dolog legyen. Utána egy darabig nem is foglalkoztam így a közügyekkel, de aztán a Buda István polgármester úr kért föl, hogy megtalálva a régi rajzaimat, hogy ugyan mondjam már el, hogy mik a vízióim a faluval kapcsolatban, és mivel ez egyezett az ő elképzelésével, megkért, hogy ne csak ilyen külső építészként, hanem induljak a választáson, mint képviselő, és próbáljam meg akkor belülről, a testületen belülről segíteni az ő munkáját. Ez sikerült, mert 2006 óta folyamatosan képviselő vagyok, megválasztanak mindig. Úgy látszik, hogy azért sikerült magamat elfogadtatni az ott lakókkal, mint ember. Nyilván nem sikerülne különben ez a megválasztás újra és újra. Most pillanatnyilag, mint alpolgármester dolgozom a faluért. Mindig is így álltam a dologhoz, tehát értem a kérdésedet. Engem mindig zavart, hogyha valaki ilyen előkelő idegenként, ilyen pesti értelmiségként megérkezik valahova, és akkor elkezdi fújni a passzát szelet, meg megpróbálja megmagyarázni azoknak, akiknek még a nagyapja is ott élt, hogy akkor hogy is kéne csinálni ezt a falu dolgot. Ezt én nem tartottam jónak, és a falusi ember se veszi jó néven, úgyhogy én inkább ilyen személyes kapcsolatépítéssel, meg bemutatkozással kezdtem.
És mi volt az a vízió, amit említettél, hogy a polgármester úrnak megmutattad, és elnyerte az ő tetszését, illetve aztán a falu?
Alapvetően ez volt a vízióm, hogy ezek az agglomerációs települések némelyikének, és többek között Budaörnek is egyszerűen nincs más lehetősége, mint hogy lakóterületet bővít. Ugye nincsenek ipari területeink, nincs külterületünk, ami mondjuk érintkezne valamelyik autópályával, mert akkor megoldódnak ezek az adó bevételi problémák, közben csinál a falu egy ipari parkot, és akkor jön bevétel lesz belőle. Semmi másból nem tudunk bevételt csinálni, mint hogy a lakosságot megpróbáljuk egy kicsit feldúzzasztani, de valami értelmes módon, nem túl gyorsan, ugye, mert Kampis Miklós tanár úrtól tudjuk, aki viszont Heideggertől tudja. Heidegger viszont maga a tölgyfától tudja, hogy csak a lassú növekedés a jó növekedés. Tehát valahogy kordába tartani ezt a dolgot, és egy ilyen valamilyen minőségi lakóterület növekedéssel előre lépni. De nyilván valahogy, hogyha növekszik a lakosság szám, akkor ez megfelelő intézmények kellenek, és a belső falumagnak a megerősítésével azt gondolom, hogy lesz egy olyan igazodási pont, egy ilyen epicentrum a faluba, amihez a kiköltözők kénytelnek kulturálisan is igazodni. Tehát talán megtanulnak köszönni, meg bemutatkozni. Tehát, hogy érzik, hogy lakik itt valaki, vagy valakik évszázadok óta, akihez ők csatlakoztak, és nem fordítva.
Én ismerem Buda Jenőt, pont a terévedem, három évig szerencsém volt ott felépítészkedni, de mutasd be kérlek egy kicsit a hallgatóknak is, hogy miben egyedi ez a település? Tehát mi az, amire építeni tudtatok a település vezetéssel?
Hát Buda Jenő 1945-ig gyakorlatilag 98%-ban sváb lakosságú település volt, és a lakosság döntő többsége, tehát közel 80%-át kitelepítették. Tehát ez egy elképesztő trauma így a falu múltjában. És az üres, megüresedett házakba pedig az otthonukból elűzött gyergyói székelyek költöztek be. Tehát egy ilyen székely-sváb település a létező szocializmusban 25 kilométerre Budapesttől próbált túlélni, fennmaradni. Egy kicsit elkerülték a fejlesztések, ez így utólag inkább azt mondom, hogy szerencsés, tehát senki nem rondított be valami kocka pártházat, vagy nem tudom mit a falu közepébe, mert volt egy jó épületanyag. Ez a pici falu 4 országos műemlékkel büszkélkedhet, ami szerintem egy elég magas szám, és a rendszerváltozáskor 900 fő volt a lakosság, és 30 év alatt a faluvezetés, ezt most körülbelül 2200-nál járunk, addig tudtuk felhúzni. Csak példaképpen mondom el, hogy a szomszédos Telki, akivel Buda Jenőnek mindig is egy ilyen duális ilyen viszonya volt, tehát állandóan függésben volt Telki és Buda Jenő egymástól. Telkibe csak olyan 400-450 lakos volt a rendszerváltozáskor, most pedig 4000. Tehát a lassú növekedés, amiről Heidegger is beszélt, az, az inkább nálunk valósult meg. Ők hirtelen megduzzadtak, és látszanak is sajnos ennek az eredményei, annak ellenére, hogy nagyon sok rettenetesen értelmes, tisztességes hozzáállású ember is kiköltözött oda, és próbálták a falut egybetartani, de nincs már igazán egy ilyen kollektív emlékezet a falunak. Tehát Telki már egy új falu, azt kell, hogy mondjam. Míg Budaenőn a képviselő testületnek a fele, az még mindig a svábokból, székelyekből, őslakosokból tevődik ki, és így tudjuk érvényesíteni ezt a örökséget.
Arra térjünk ki még, kérlek, hogy kiköltöztél Budaenőre, de talán aztán is meg, hogy lettél építész?
Hát ez fura dolog, ugye hát én pesti gyerek vagyok, Angyalföldön születtem, annak is a nem legfényesebb részén laktunk. Édesapám iparos ember volt, édesanyám pedig mérnök, vegyészmérnök és munkavédelmi szakmérnök. Tehát egy ilyen kettősség volt a családban, tehát azt láttam, hogy a tisztességes iparos munkára láttam példát, meg hogy a tanulásnak ugye esetleg vannak eredményei, úgyhogy nem nagyon tudtam, hogy mi akarok lenni. Aztán végülis az építészet mellett döntöttem, szerintem ehhez pedig az járult hozzá, hogy átköltöztünk Terézvárosba, és csupa olyan helyen laktunk, és csupa olyan helyre jártam iskolába, olyan épületbe, ami a budapesti szecessziónak ilyen megemlített épületei. Tehát, hogyha föltünk egy ilyen budapesti szecesszióról szóló könyvet, akkor ezek az épületek ott vannak. Tehát például a Kőrösi Aladár tervezte a Munkácsi utca 23-at, ami egy gyönyörű szecessziós villa. Még úgy is gyönyörű volt, hogy egy emeletráépítést csináltak a Kádár időkben, olyan érzékenyen, így rádobtak egy lapos tetős kockát. És ugyanez a Kőrösi Aladár tervezte például a Kölcsei gimnáziumot, ami szintén a Munkácsi utcában van, tehát egy ilyen fantasztikus, ilyen búrjánzó formavilágú szecesszió, mind a két épület. Aztán az általános iskolám az a Bajza utcai általános iskola, most azt nem tudom, hogy ki tervezte, ahol már utána néztem, az már inkább egy kicsit ilyen árdekós szecesszió, de az is egy fantasztikus épület. És hát utána pedig a Benczúr utcában a Liget szanatórium volt épületében laktunk, oda költöztünk át. Hát azt pedig Komor Marcell tervezte. Ott halt meg ugye Ady Endre abban az épületben. És hát édesapám szobafestő, mázoló, tapétázó mester, úgyhogy mikor beköltöztünk az ottani lakásba, akkor egyenként ezeket a gipsztukókat kijavítgatta, ecsettel kifestegette, a falburkolatokat megjavították, újra mázolták a régi belső ajtókat. Tehát szerintem ez a tárgyi világ egy gyerekre, egy fiatalra, ez biztos, hogy hat. Tehát hogyha jössz haza az iskolából, és rugdosod a tornazsákot, de közben mondjuk nézed a kovácsoltvas korláton a páva motivumot, meg hogy angyalok tartják a kaput, meg szóval ilyen elképesztő díszletek között mész haza, akkor kialakul benned szerintem egy érzet, vagy legalábbis bennem kialakult egy érzet, hogy hogy Budapesten egy hatalmas, fantasztikus kultúra volt, és egy ilyen iszonyatos hanyatlásnak a díszletei, meg az emlékei között sétálnak az emberek. Én nekem ez volt az érzésem az egész Kádár rendszerben egy gyerekként, hogy nem véletlenül lázadtam aztán ez ellen, hogy néha az jutott eszembe tényleg, mint az ilyen dzsungelvárosban, hogy ott a gyönyörű templom, és majmok ugrálnak rajta, már elnézést a kifejezésért, de Kádár rendszerre azért talán egy kicsit talán illik is.
Iskola, egyetem? Építészet?
Hát nagyon pártoltak, hogy akkor legyek építész a szüleim, és aztán felvételiztem is, hát először a műegyetemre, hát olyan gyalázatos felvételit írtam, hogy szóval arról inkább ne beszéljünk, úgyhogy ott nem volt esélyem, úgyhogy egy évet dolgoztam, és akkor jártam ilyen matek-fizika tanárhoz, hogy fölkészítsen, és a következő évben lejjebb tettem a lécet, vagy legalábbis akkor úgy gondoltam, hogy lejjebb, mert kevesebb pont kell oda. Hát Ybl főiskola magas építési szak. Akkor meg írtam egy hibapont nélküli matek fizikát, ami bőven elég lett volna a műegyetemre. Akkor ott mondogatták, hogy nem akarok egy másik intézményt is beírni? Tehát így próbáltak rávezetni, hogy írjam már oda, hogy műegyetem, és akkor mehetek oda, és mondtam, hogy nem. És azt szerintem életem legjobb döntése volt, mert az IBÜ főiskolán olyan tanáraim voltak, hogy csak hálával tudok rájuk gondolni.
Tehát ez előkerül, ez a téma, sűrűn említsük igen. meg őket, légy szíves, hogyha...
Hát elsősorban Szabó László tanár úr, aki a Népi Építészeti Tudományos Diákkört vezette, hát elképesztő ember, tehát egy tényleg nagyon, nagyon örülök, hogy az ő keze alá kerültem. Négy ilyen nyári felmérésen vettünk részt, vagy vettem én részt, és aztán utána feldolgoztuk a nyári felméréseket a következő fél évben. Tehát amikor úgy végigrajzolsz több ilyen népi épületet, népi építészeti emléket, és elkezded érteni, hogy mi miért van, és közben még az öreg mester is magyaráz, szóval akkor úgy megfertőzött. Tehát mindenképpen nagyon fontosnak tartom őt. És aztán miután lediplomáztam, akkor ugye hát az IBÜL is adott akkor még tervezési jogosultságot, de nem volt egyenlő a műegyetemmel, és akkor indult a Kapi Jenőféle, ez a posztgraduális képzés, ahová akkor szintén akkor felvételt nyertem, és akkor folytattam tovább. Hát ott pedig Kapi Jenő, meg Dobó Jancsi, a két iparterves keze alá kerültem, akik szintén fantasztikus emberek, tehát így nagyon, nagyon sokat köszönhetek nekik. És akkor ott volt egy ilyen tervemutatás a legutolsó fél évben. Hát a Kapi Jenő olyanokat hívott meg előadni, meg korrigálni. Szóval előadást tartott nálunk ott Csete György, Makovec, korrektorom volt Sáros Laci, és akkor egy ilyen korrigálás után, vagyis egy ilyen tervemutatás után, ahol Sáros véleményezte a beérkezett terveket, kérdezte meg, hogy ha elvégeztem a sulit, akkor van a kedvem nála dolgozni. És akkor onnantól meg már akkor vándoriskolát is megismertem. Szóval onnantól kezdve ez így már le volt rajzolva, hogy merre megy az utam.
Azt mondtad, hogy egyenes út volt, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy az egyetemen belül egy olyan erős indítást kaptál Szabó tanár úrtól.
Igen, a főiskolán, igen, nem egyetem, főiskola.
Hát most már egyetem. Rob,
igen, most már egyetem, igen. Hát igen, de mondjuk a Jenő például, ő egy ilyen dekonstruktivista iparterves figura, meg a Dobó is, egy ilyen iparterves tervező, tehát ők egy egész másfajta építészetet csinálnak, csak nagyon becsülöm bennük, ami egyébként most nagyon hiányzik az ilyen hasonló modern irányba gondolkodó építészek között, hogy végtelenül tisztelték ezt az organikus irányzatot is. Tehát ők mindig érvekkel, ellenérvekkel, párbeszéddel jöttek, és szóval nem volt lesöpörve ott az asztalról semmi ilyen gondolat. Tehát hagyták kibontakozni a diákokat, és hát szerintem ehhez kell egy nagyon magas szintű intelligencia, szakmai intelligencia.
Hát talán az, hogy elhivatott építészek voltak, tehát nem egy szakma volt számukra, hanem egy szellemi kihívás.
Így van, messze menőkig.
És mit találtál meg a vándoriskolában, ami aztán tovább vitt téged?
Hát az, hogy...
Kik voltak a mestereid?
Hát ugye Sáros Lacinál kezdtem, önállam dolgoztam, mikor beadtam a felvételimet, és aztán felvételt nyertem. Úgyhogy a Sáros nem mondta el, hogy nála dolgozom, tehát nem tudták a Kós Károly Egyesülés mesterei. Csak miután már megszavazta mindenki, hogy felvesznek, akkor mondta el, hogy egyébként nála dolgozom. Úgyhogy értelemszerűen az első fél évet ott is maradtam nála. Aztán, hogy is volt, Eckler Dezsőnél is dolgoztam fél évet. Dolgoztam a 160 Battai templomon, mint ács. Makovec Imre bejött egyszer, és azt mondta a vándoroknak, hogy lehet menni ácsnak a tetőre, ki jelentkezik. Hát senki nem jelentkezett, én rögtön jelentkeztem, mert jött a nyár, aztán olyan, hát akkor már így motoroztam, és hát mondom, ez nekem ez jó lesz, ez egy kis csavargás, meg szóval nem, egy idő után ugye az iroda az úgy ráült a fejemre, és akkor úgy kellett a kis levegő. Úgyhogy azt hiszem, hogy talán én vagyok az egyetlen azóta is, aki elment így egy fél évre, nem tudom, így tetőt ácsolni. Voltak ilyen építőtáborok, de hát, hogy konkrétan, hát akkor a Lomnici Péternél dolgoztam, ugye, aki a Szevélyi Pavilon építésében is részt vett, mint vállalkozó. Aztán voltam a Kapostervnél, meg Boldogult Lőrinc Ferencnél, Kampis Miklósnál, tehát ők kezük alatt is dolgoztam. utána voltam Zsigmond Lacinál, és végül a Triskelbe fejeztem be Turi Attilára.
Akkor végigjártad az iskolát és az egyesület.
Hát igen, igen. Akkor még kötelező volt az, hogy vidékre is kell menni, úgyhogy nekem a templom építéssel, meg a Kaposvárral megvoltak a vidéki fél éveim.
Van olyat, amit ki tudsz emelni, így? Most már 20 évtáv, 15-20 évtávlatában?
Hát nem tudom, milyen szempontból gondolod. Nem hiszem, hogy ki kéne emelnem.
Hát akár, mint élmény, akár,
mint... Hát azt tudnék sztorizgatni, szerintem az nem elég akkora ez a mostani műsor erre, de voltak történetek, de most így konkrétan nem tudom. Talán ez a csavargás, ez tetszett nekem, ez olyan testhez álló volt akkoriban nekem. Kaposvárra is lemotoroztam, laktam valami kollégiumba. Például, ja igen, a Siketek kollégiumában laktam. Azt arra emlékszem. De azért tetszett ez a kisvárosi lét, szóval az a reggel fölkelek, lemegyek a kávéházba, elolvasom a Somogy megyei hírlapot, kapok egy kávét, és akkor építész úr megérkezik az irodába, ropog a tűz a kályhába, mert a kaposternél még cserépkályhával fűtöttek, már addigra be, gondok begyújtott, és akkor jöttek a mérnök urak dolgozni. Szóval az egy ilyen elég érdekes világ.
Milyen élet volt akkor a vándoriskolán? Milyen közösségi események, kirándulások?
Hát voltak ezek a kötelező képzések. Minden fél évben volt, valami kis intenzív feladatokat kaptunk, akkor föl kellett jönni a vidéki vándoroknak is Pestre. A legtöbbet személyesen Makovec Imre tartotta. Ezek nagyon, nagyon jó agytornák voltak, ezt szerettem. A Kapi Enő is csinált ilyeneket, tehát hogy minden mellett, hogy dolgoztunk valami fél éves terve, mindig voltak ilyen gyors feladatok, ami megtornáztatja az agyadat, és belevisz az építészetbe egy kis filozófiát, egy kis létszemléletet. Szerettem az ilyen hirtelen elgondolkodtató feladatokat kötöttségek nélkül.
Kirándulások jellemzőek voltak akkor, karácsonyi?
Akkoriban nem. Amikor mi voltunk vándorok, ugye hát én a 95 és 99 között voltam, ilyen második generációs vándor mondhatjuk, akkor inkább ilyen konferenciák voltak a jellemzőek. Lajos Mizsén, meg más helyszíneken, azok is nagyon jó kis összejövetelek voltak, ilyen háromnapos, akkor mindenki oda leköltözött, és akkor együtt voltunk. Előadásokat hallgattunk. Inkább ez volt a jellemző, nem ilyen szakmai kirándulások akkor nem voltak.
És a vándoriskola után nem sokkal kiköltöztél Budaenőre?
Hát már közben, már építkeztem. A tetőt azt például két ácsbarátommal raktuk össze, akikkel a Szászhalombattai templomon dolgoztam együtt. Elkértem őket kölcsön egy hétvégére, és akkor összecsaptuk a tetőszerkezetet. Úgyhogy 97 végén, 98 elején, igen, akkor költöztem ki Budaenőre, 99-ben diplomáztam a vándoriskolán. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy onnantól kezdve budaenői vagyok.
Mm. És mióta tudod, vagy mered azt mondani, vagy tudod azt mondani, hogy beépültél, hogy van olyan, hogy elfogadott a falu, vagy van
hát
ilyen
igen,
kemény
van? Van ez a gyűjtment szöveg. Én ezt azzal, ez egyébként teljesen jó, tehát ebben semmi sértő nincs. Most valakivel vitatkoztam ott Budaenőn, és mondtam ezt a gyűjtmentet, és az mindenki így fölháborodott, meg kiugrottak az ablakon, meg hogy mondhatok ilyet. És akkor láttam, hogy van ilyen. Hát szóval hatalmas ambícióval megjelenik valaki, meg kampányol, bekerül a testületbe, és akkor mit tudom én, két év múlva lemond, mert mit tudom én, mert kapott a férjem egy jobb állásajánlatot egy másik megyébe, és elköltözünk. Hát szóval érted?
Van ilyen, de akkor... De
nincs ezzel semmi baj. Tehát ez, de hogyha, és azt ne sértődjön meg, hogy azt mondják, hogy gyűjt ment. Én gyűjt vagyok, tehát még nem mentem, nézd ki, hogy maradok. Tehát van ilyen.
És hogy működik a budaenői közösség? Ha jól tudom, ott az irodát is ott építetted fel a pince soron.
Hát igen, én egy kicsit ilyen periférián dolgozó ember vagyok, tehát így a szakma perifériáján így csinálgattam a dolgaimat, tehát így sok irodában dolgoztam, láttam, hogy működnek az irodák. Nem, én nem tudok egy ilyet fölépíteni, vagy nem éreztem ambíciót, hogy fölépítsem most egy KFT-t, meg ilyen bejelentett emberek, meg nem tudom. Szóval ezt nem tudom, nem látom át. Lehet, hogy én mennem van a hiba. Tulajdonképpen egyetlen egy munkatársam van, Paróca Imre, építész, egy fiatal, ambiciózus, tehetséges fiatalember, ketten dolgozunk, olyan munkákat vállalunk, amit így ketten átlátunk és meg is tudunk csinálni, meg hát azoknak dolgozunk, akik azért keresnek meg minket, mert már látták az előző munkánkat is, és ilyen házat akarnak, tehát ilyen kísérletezésekben nem megyünk bele.
És milyenek ezek a házak? Milyenek egyáltalán a családi házak, középületek, amiket csináltok? De ugyanúgy ez a kérdés kicsit vonatkozik a budajenői központi díjazott épületekre is. Tehát mik neked a vezér elvek, gondolatok, amikor egy házat nekiállták?
Hát ez nem biztos, hogy az a jó, hogy én mondjam meg, ezt valaki mástól kéne megkérdezned. Használhatóak. Ezt más mondta vissza nekem. Tehát, hogy úgy organikus, hogy közben még használható is. Persze, ilyenkor megvédel az organikusokat, hogy na álljon meg a menet, tehát az is mind használható, csak legfeljebb nagyobb a formanyelv gazdagabb, és mondjuk, tehát ezzel én sose értettem egyet, hogy mondjuk nem használható egy organikus épület, de az enyémre azt mondják, hogy kifejezetten jó használhatóak, és még benne vannak azok a jelek is, ami utalnak arra, hogy hol végeztem. Ezt más mondta rólam, most elmondtam, de én nem tudom magamat meghatározni, tehát nem is tudom, hogy mik.
Annyit elmondok a hallgatóknak, hogy az országépítő.net honlapon a Proarchitektúra díj átadásának a híréhez kerültek föl fotók a Laci épületeiről, illetve a Facebook felületünkön is vannak fotók, tehát meg lehet nézni, hogy mi az, amit amivel Laci kiérdemelte ezt a díjat, és hát ami talán még fontosabb, hogy kiérdemelte a helyi közösségnek a bizalmát is. Hogyha egy kicsit én nekem kell, vagy akkor hadd mondjam el, azt gondolom, ami nekem eszembe jut a házaidról, az mindig az archetipus, a helyhez kötődés, a hagyományoknak valamiféle izgalmas, egy kicsit, vagy sokszor megtekert, vagy tovább gondolt, ha lehet a hagyományokat tovább gondolni, formálása. És hát a kézművesség szót azt szerintem mindenképp fontos, hogy megemlítsük, a téglaburkolatok, kőburkolatok, természetes anyagok, rácsok, fém szerkezetek.
Igen, körülbelül leírtad, tehát ez az a világ, amiben gondolkodom, meg az alapformák. Ilyenkor mindig gondolkodik az ember, hogy ez ugyan hogyan ragadt meg az agyama, vagy kitől. De hát nem tudom. Valahogy az embernek, ugye az eszébe jut, hogy szoktam mondani Makovec, gyönyörű a magyar nyelv, eszébe jut, de honnan? Tehát mint egy adóvevő leveszem ezeket a dolgokat valahonnan. Talán az egy érdekes dolog, hogy Kapi Jenőnél voltak ezek a gyors feladatok, amikről már tettem említést, és hát annyira szegény volt a forma kincs, amit kaptam az iskolában, annak ellenére, hogy mondom, Szabó László tanár úr remek tanár, de az, hogy most egy új épületet hogy kell megtervezni, így magunkra hagytak ezzel kapcsolatban. Állandóan jöttek ezzel a Corbusier-vel, meg a nem tudom mivel, de ez engem úgy igazából nem izgatott, tehát így nem mondta, hogy csak létezik valami más formálás is. És elkezdtem zenére rajzolni, azt gondoltam, hogy a zene az talán sokkal direktebben hat bennem, úgy éreztem. És elővettem a kedvenc lemezemet, mert azt mondtam, hogy én ilyen épületet akarok, amilyen ez a zene. És akkor állandóan az szólt, és megrajzoltam ezt a feladatomat, és bevittem. És akkor körbeállták, azt hiszem Sáros is ott volt, meg Dobó Jancsi, meg nem tudom, nézegették, és akkor azt mondták, hogy ez egész jó, ez ilyen plecsnyikes. És akkor kérdeztem, hogy az meg mi az a plecsnyik? És akkor mondták, hogy hát van egy ilyen szlovén építész, hogy plecsnyik. És akkor már akartam a fejemet, mert egy szlovén zenekarnak a lemezét hallgattam, mondom, hogy itt valami nem stimmel. Nézzük csak meg, és akkor forgatom a borítót, meg nem tudom, és apró betűkkel az alján oda van írva, hogy ezt József Plecsnyik építész emlékére adták ki ezt a lemezt, most akkor kicsit fölállt a szőr a karomon, meg a hajam is. Hát mondom, nézzük már meg ezt a plecsnyiket, hogy ez mi ez az ember, és akkor az első kép, az, ami az öregről így előttem van, hogy egy ilyen kecske szakál, mint amit most rajtam is látsz, ami már akkor is nekem meg volt kecske szakálom. Na akkor azért egy kicsit úgy akkor így elgondolkodtam, hogy honnan jut ez eszünkbe, amit a Makovec mondott. Úgyhogy Plecsnikkel nem találkozhattam, mert ugye már 10 éve meghalt, mikor én világra jöttem, de valamilyen szinten őt is ilyen spirituális mesteremnek tartom. Őt nagyon kedvelem. Tehát ő mindig is elhatárolódott a modern építészettől. Próbálták benyomni, hogy egy valami posztmodern pali, mert úgy bánta ezekkel a régi etruszk, meg egyéb ilyen építészeti formákkal, hogy ilyen hajmeresztő módon, tehát ilyen formabontó módon használta. Tehát csinált olyan oszlopot, hogy mondjuk így fordítva sudarasodott. Vagy egy bejárat elébe rakott egy timpanon közepére egy oszlopot. Tehát ez egy ilyen felháborító dolog lenne, hogyha valaki ebbe az építészetbe dolgozik. Tehát, hogy ő tudta ezt úgy kezelni játékossággal, és mondta, hogy ő nem tartozik. Mindig kikérte magának, hogy ő nem modern építész, ez egész nem érdekli ez a bohózat. Úgyhogy valami lelki rokonságot ő vele is érzek, nem tudom. Majd ezt valaki más megítéli.
Ha jól gondolom, akkor a Budajenői településközpont elkészült, illetve kérdezem, hogy elkészült-e, és mik a további terveitek?
Majdnem kész. Az utolsó dolog az a legfőső épület, ugye hát az egész terület emelkedik a főutcától a Kossuth Lajos utcáig, és 2 utcára néz ez a telek, csak hogy értsék a hallgatók is. És a Kossuth Lajos utcán a legfőső épület, ami a leggazdagabban díszített ilyen tornácos épület, valószínűleg az apát úrnak az otthona lehetett, az apátságon belül, abban működött a posta, amit most végre sikerült kiköltöztetnünk onnan. Természetesen úgy, hogy az önkormányzat a saját költségén épített egy teljesen új postát a postának, mert most ilyen időket élünk, hogy mi építünk egy ilyen megavállalkozásnak helyszínt, meg különben elmegy a faluból. Mindegy, zárója bezárva, új helyen van a posta. Ugye hát ezt is akkor elmondom, a régi óvodát ugye kiköltözött abból a régi épületből, átköltözött az új helyre, és a régi épületet pedig megcsináltuk egy ilyen budajenői udvarháznak, egy ilyen belső udvarról föltáruló kisebb üzletek, boltok vannak benne, alapvetően a szolgáltatást, meg az itt élőknek a komfortérzetét szerettük volna növelni, és hát ide került be a posta is. És ezt is én terveztem, ezt az átalakítást. És hát, hogy kiment innen a posta, akkor most a helyére az iskola fog csinálni egy természettudományi előadót a gyerekeknek. És hát akkor az egész épületet egy kicsit ráncba kéne szedni. Tehát, hogy a tetőcsere valószínűleg egy teljes felújítás. Egyelőre az utcai homlokzatot egy kicsit kijavítgatjuk. Most erre van pénz, de ez lesz az utolsó feladat, illetve hát nyilván ez a felső udvar, ez még csak félig van kész, ott még van egy pár száz négyzetméternyi ilyen zöld felület, ahol szintén valami sportpályát vagy ilyesmit fogunk elhelyezni, vagy játékokat a gyerekeknek, meg egy műemlékkerítés, ugye, amit az óvodát meg az iskolát elválasztja, még azt is azért illő lenne felújítani. Talán, hogyha ezek is elkészülnek, akkor teljesen kész lesz az egész igazgatási és oktatási tömb.
Annak kapcsán, amit elmeséltél, az eredmények láttán két gondolat fogalmazódik meg bennem, ami szükséges egy ilyen eredményhez, és egy ilyen 20 éves történet. Ez egyik, amit már említettem, ez a jelenlét, tehát a folyamatos ottlét, az igények megismerése, azokba a közéletbe való részvétel. A másik pedig, amit szintén nem szabad elhanyagolni, és nagyon fontos egy építésznél, az pedig a támogatás, tehát a település vezetésének a támogatása. Több településen látom, hogy ez a két feltétel az, ami mindenképp szükséges ahhoz, hogy akár rövid, de nyilván egy kicsit hosszabb távon, azért 20 év az már relatíve hosszabb távnak nevezhető, az eredmények láthatóak legyenek. Mit gondolsz erről? Mi ezzel a tapasztalatod?
Egyetértek, abszolút. Makovec Imre mondta, hogy ha végeztünk, akkor kell találnunk egy pontot, ahol így megragadhatjuk ezt a hatalmas munkahegyet, ami így előttünk van, és azon a ponton keresztül így el kell kezdeni szívósan dolgozni. Tehát most mindenki másba találja meg. Lehet, hogy valaki egy bizonyos típusú épületeket tervez, vagy egy tájegységre tud úgy épülni, hogy mondjuk Tokaj-hegy alján, amit például Saláik csinálnak, sok épületet leraknak. Én itt találtam meg ebbe a faluba ezt a pontot, itt feszültem neki a dolgoknak, és úgy látom, hogy ez sikerült. Tehát nem kell feltétlenül rohangálni az egész országba. Persze lehet, hogy valakinek ezt kapja feladatul, nem tudom. Másút lerakott középületeimmel azt látom, hogy ilyen ott maradnak, egy ilyen zárványként szeretik, használják, működik, de nincs következő megbízás, nem következik belőle semmi. Tehát, mert valószínűleg az, hogy nincs meg a jelenlét, ahogy te mondod. Tehát az állandó jelenlét.
Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ez mindenképp egy példa lehet, akár fiatalabb, akár idősebb építészek számára, hogy nem önmagában egy épület megépítése az, ami fontos. Nyilván az is nagyon fontos. De hogy annak az útnak a végigjárása, ami oda tud elvezetni, hogy egy épületet, illetve épület együttest egyáltalán egy település életében ilyen szinten részt lehet venni. És aztán emeljük ki, ugye, hogy a településnek számos díja van, Hild díjas Buda Jenő, tehát hogy ezt a szakma is különböző frontokon projektúra díjat ugye kaptál, de tartozik részben azért, hogy a Buda Jenői Magtár felújításáért én kaptam projektúra díjat, Hild díj, említetted a további díjt a településeknek, tehát hogy ezt a szakma is érzékeli, és ami szerintem fontos az, hogy nyilván a településnek a lakói is látják és tudják azt, hogy ők egy értékes környezetben laknak. Jól gondolom azt, hogy ez működik ez a koncepció? Tehát egyrészt, hogy a kemény kézzel úgymond kézbe tartani a település bővülését, másrészt pedig egyértelmű példákat és pozitív példákat megjelölni.
Igen, de ez egy csoportmunka. Tehát ezt te is voltál főépítész, ott Buda Jenőn nagyon nagy a felelőssége a települési főépítésznek. Én nem voltam Buda Jenőn főépítész, tehát én inkább főépítész voltam, és nem főépítész, de mindig segítem az éppen aktuális főépítész munkáját. Borzasztó nehéz azokkal az emberekkel, akik úgy jönnek oda, amit már mondtam, ez a kicsit ilyen városi attitűddel, hogy majd most megmutatjuk, hogy mi az építészet, és jönnek egyébként teljesen jó szándékú, kedves fiatal építészekkel, akik a madivatos dolgokat csinálják, és megpróbáljuk őket rábírni arra, hogy mégiscsak egy kicsit nagyobb alázattal viszonyuljanak az eddigi épített környezethez. És látom, hogy sokuknak az értetlenséget az arcán. Tehát ilyenekkel érvelnek, hogy milyen jó lesz ez Buda Jenőnek, hogyha megépül ez a ház, mert akkor majd nem tudom hány újságban fog szerepelni, meg elterjed a híre Buda Jenőnek, és akkor így mondtuk, hogy most akkor itt egy kicsit álljunk meg, és akkor ilyenkor szoktam elmondani, hogy Buda Jenőnek van két falu megújítási díja, egy Híd János díja, most már van két proarchitektúra díja, az Urbanisztikai Társaság különböző díjait birtokolja a falu, tehát nekünk nem kell, hogy mondjam, a hírnév, vagy nem kell, hogy ismertek legyünk az ő házuk által, ők maguk akarnak valamiféle hírnévhez jutni, és van is erről egy elméletem, hogy ez a fajta építészet, ez a most divatos minimál, ez, ha megfigyeled, akkor tud érvényesülni, hogyha olyan környezetben valósul meg, ami romlatlan, vagy viszonylag épp. Van egy esztétikája. Lehet, hogy egy természeti környezet, tehát lehet, hogy ez a modern ház egy domboldalba áll, semmiféle épület nincs körülötte, de az a természeti környezet szép, akkor kiáll belőle ez a izgató objektum, mondjuk a hegyoldalból, és akkor lehet innen-onnan fotózni, és akkor összeszaladnak az építészek, mindjárt lesz belőle díj, meg újság, meg stb. És én úgy gondolom, hogy ennél fontosabb dolgunk van itt a Földön, tehát hogy itt magunkat ünnepeljük meg ilyen izgató tárgyakat ledobáljunk ide-oda. Tehát ennél ez szerintem egy sokkal súlyosabb játszma, és ez engem így elszomorít. Úgyhogy próbálok segíteni a főépítésznek, és hát természetesen a díjak azok igazolás, hogy érdemes csinálni, hogy jól csináljuk, hogy nem a levegőbe beszélünk. A falunkba is, a belső ellenzéknek is egy le lehet tenni az asztalra, hogy és akkor ugye a kritikák szépen így elhalkulnak, mert látják, hogy azért ez valami komoly dolog. Tehát ez nagyon fontos a szakmai támogatás.
Hadd mondjak azért egy jó példát is, mert én is találkoztam főépítészként olyan építetővel, aki a ilyen-olyan díjakkal kecsegtetett, hogyha ez az általa hozott koncepcióhoz hozzájárulunk, hogy a polgármester úr az áldását adja. De azért volt olyan reakció is, amikor valakinek elmondtam, hogy ez a ház ez így önmagában lehet jó, de nekem főépítészként figyelnem kell arra, hogy van egy utcakép, vannak szomszédok, azoknak van magassága, azok kontyoltak, oromzatosak, csonkakontyosak, piros cserepesek. Ezt nekem, mint főépítész egybe kell nézni, mert a falu népe azt egybe fogja látni ezt az utcaképet. És azt mondta a kollégina, hogy jó felvetés, bevallja, hogy ő erre korábban nem gondolt. Valószínűleg itt vagy az oktatás területén lehetne erre talán kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni, vagy lehet, hogy a szakmai közéletbe kellene talán jobban odafigyelni, vagy pozitív értékként kezelni az illeszkedésnek a nehéz kérdését, mert egyik oldalról nem nehéz kérdés az, másik oldalról viszont azt látjuk, hogy az illeszkedés az sokszor azt jelenti, hogy a két fehér ház közt milyen jó lesz egy fekete betonkocka.
Hát igen, de én szerintem ez nem építészet oktatási kérdés, hanem én ilyenkor mindig elszaladok a világ végéig, és rögtön azt mondom, hogy ez létszemléleti probléma. Tehát én azt veszem észre, hogy ezek a most minden milyen irányzatok nevezzük gyűjtőnéven modernisták, vagy nem tudom. Szóval ezek a mindenféle építészeti divatok, ezekkel az a gond, hogy ugyanarról a tőről fakadnak, mint minden más az életbe, ami nagyon hangosan körülvesz minket, és át van itatva egyfajta ilyen fejlődés mítosszal, ez az én veszőparipám. Tehát, hogy ők tényleg komolyan azt hiszik, hogy itt most valami fejlődésnek a részesei, és ők is most még egy kicsit löktek ezen a fejlődésen most ezzel az újabb kockával, de az emberi lét alapkérdései nem változtak több ezer éve. Tehát mire születtünk, meg bejárjuk ezt az életet, és akkor mi a terv, ugye? Mi a terv? Mire születtünk? Ez nincs fejlődés. Ugyanazok a kérdések, csak ilyen partikulális dolgokon rágolunk, hogy most akkor ez miből van, meg most hú, itt van ez az új anyag, ezt most feltétlenül használjuk, mert hú, de innovatívak vagyunk. Én nem kétlem, persze vannak jó találmányok, nem kell feltétlenül mezitlába, nem tudom, a vályogot taposnunk, bár szerintem az is egy tök jó dolog. Tehát, hogyha van egy ilyen kiégetett agyaktégla, amit mondjuk esetleg iparosított módon állítanak elő, miért ne használjuk? De gondoljuk át, hogy az micsoda, miből van. Nem kell ezt isteníteni, ezt a fejlődést. Állandóan ezt látom mindenhonnan. Ezt hallom.
Ez a határozott építészeti és a település vezetés által támogatott koncepció, azt nyugodtan merem állítani, hogy meglátszik a településen. Tehát nem csak a központban, aminek egy nagyon gyönyörű és értékes népi építészete van, az egységes és értékes, hanem azért a külső területeken is látszik az, hogy milyen az, amikor kézbe van tartva egy településnek a növekedése, és néhány alapvető formálási, anyagkezelési előírás meg van fogalmazva, és az be is van tartatva. Megjelent most egy könyv is Buda Jenőről. Mutasd, mesélj erről kérlek, mi az a kis könyv?
Igen, hát pont tegnap volt a könyvbemutatónk Buda Jenőn. Hát tulajdonképpen az ezredforduló óta lendült föl ez a Buda Jenői építkezés. Össze kellett valahogy foglalnunk ezt. Tehát az ember azért ne legyen álszerény, tehát hogy polgármester úr is most már nyugdíjba megy, előző polgármesterünk Soltész Miklós, aki az ott a komolyabb beosztásba került, de ott lakik a faluba, és tényleg nagyon sokat tett a faluért. Ő is azt mondta, hogy annyi mindent csináltunk már ezért a faluért így közösen, ezt valahogy ilyen kézzel foghatóan le kellene tudni tenni az asztalra, tehát hogy van-e kedvem nekem ezt így összefoglalni egy könyvbe. Hát még életemben nem írtam könyvet, valószínűleg nem is fogok többet, de most neki fogtam és megírtam. És egy ilyen magyar-német tükörfordítás, ugye meg gondoltunk a kitelepített svábokra és a testvértelepülésünkre, és el fog jutni ebből a könyvből egy pár száz darab. Leírtuk, hogy mi történt itt tulajdonképpen az ezredforduló után Budajenőn. Egy kis történeti áttekintéssel indul a könyv, és akkor különböző fejezetenként, tehát ilyen épülettípusonként, vagy beavatkozási területenként gyakorlatilag közérthető módon leírom, hogy miért gondoltuk, hogy ez jó, miért így csináltuk, és miért nem másképp, kik vettek ebbe részt, milyen támogatásból valósult meg. Tehát egy olyan szakmai könyvet írtunk, ami olvasmányos, vagyis ez volt az alap kiindulás, hogy mindenképpen olvasmányos legyen, és hát én helyieket vontam be a könyv elkészítésébe, helyi fotósok, a Jandó Zsuzsa, Bozai Attila házaspár, akik nagyon minőségi fotográfiákat készítenek, a könyv fotóinak a zömét ők csinálták. Aztán Takács Tamás barátom, aki a könyvszerkesztést, tehát a grafikai szerkesztést, tördelést csinálta, nagyon jó ötletekkel segített, és aztán készült egy ilyen rajz, Sárkány Roland, ő nem budaenői, ő Tínyén lakik, Sárkány Roland barátom készítette ezt a rajzot egy ilyen régi fametszetszerű stílusban, egy budaenői látképet vizionáltunk, egy régi budaenői térképet vettünk elő, és megrajzolt, hogy milyen lehetett volna Budaenő, milyen lehetett Budaenő az 1800-as évek végén, amikor még a bencések itt voltak. És egy ilyen rajzzal próbáltuk ezt az egész könyvet egy ilyen keretbe foglalni. Hát fárasztó munka volt, de a végeredmény jó lett, tehát jó lett kézbe venni ezt a könyvet, és tegnap a könyvbemutatón azt hiszem, hogy már eladtunk valami 80 vagy 100 darab könyvet azonnal, úgyhogy Budaenői önkormányzatnál meg a Budaenői könyvtár most már meg lehet vásárolni. Szerettünk volna egy ilyen kézzelfogható lenyomatot hagyni erről a nagyívű fejlesztési munkáról, ami még nem ért véget, de azért a vége felé járunk.
Én gratulálok a könyvhöz,
gratulálok szépen
a díjathoz is, itt az egész településnek a munkájához. A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A mai vendégem Kuri László, proarchitektúra díjas építész volt.
Köszönöm, hogy meghallgatta.
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.